Kántor Anna, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Az ukrán elnök hétfőn Washingtonba utazik, ahol a tervek szerint tárgyalásokat folytat Donald Trump amerikai elnökkel. A látogatást Volodymyr Zelenszkij a Telegram csatornáján jelentette be az amerikai elnökkel való telefonos egyeztetése után. Oroszország abban érdekelt, hogy az ukrajnai rendezés hosszú távú legyen, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök amerikai hivatali partnerével Donald Trumppal. Az alaszkai Anchorage-ben megtartott közös tájékoztatón Trump pedig arról beszélt, sikerült igazán jó előrelépést elérni a kíséretük társaságában történt közel 3 órás megbeszélésen. Ahogy az elemzők várták, nem született tűzszüneti megállapodás. Donald Trump azt mondta, sok kérdésben egyetértettek, a legtöbben, néhány nagyban még nincs megállapodás, de előrelépés történt. Nagyon jó esélyünk van arra, hogy a legfontosabb kérdésekben is eljussunk a megegyezésig, de nincs még megállapodást, mondta Trump, aki üzent Kijevnek is, miszerint Oroszország egy nagyon nagy hatalom, Ukrajna pedig nem az. Vlagyimir Putyin azt mondta, idézem, remélem, hogy az alaszkai találkozón elért megállapodások kiinduló pontot jelentenek az ukrajnai béke eléréséhez. Arra számítunk, hogy Kijev és az európai fővárosok nem akadályozzák a rendezés terén körvonalazódó megállapodást. Minden okom megvan arra, hogy úgy gondoljam, ha ezen az úton haladunk tovább, akkor eljuthatunk az ukrajnai konfliktus megoldásához, és minél gyorsabban, annál jobb. Oroszországnak és az Egyesült Államoknak sok érdekes területen együtt lehetne működnie, a technológiáktól az északi sarkvidékig, tette hozzá Putyin. Donald Trump telefonon tájékoztatta az európai vezetőket az orosz elnökkel tartott találkozóról. Az Európai Bizottság szóvivőjének tájékoztatása szerint a beszélgetésben részt vett Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke, Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, Emmanuel Macron francia államfő, Friedrich Merz német kancellár, Alexander Stubb finn államfő, Karol Navrocski lengyel elnök, Keir Starmer brit kormányfő, valamint Mark Rutte NATO főtitkár, Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Steve Witkoff az amerikai elnök külön megbízottja. Az ENSZ üdvözli az Egyesült Államok és Oroszország közötti konstruktív párbeszédet az ukrajnai konfliktus békés rendezésének kérdésében, jelentette ki a szervezet főtitkárának hivatalos képviselője. Stefan Dujarric hozzátette, a világszervezet kész támogatni minden olyan erőfeszítést az ukrán válság megoldására, ami összhangban van a nemzetközi joggal és az ENSZ alapokmányával. Rövid posztban kommentálta a csúcs találkozót a magyar miniszterelnök. Évekig néztük, ahogy a két legnagyobb atomhatalom felszámolja az együttműködésük kereteit és üzenget egymásnak. Ennek most vége, írt a Facebook posztjában Orbán Viktor. Szerinte a világ ma biztonságosabb hely, mint tegnap volt. A világ egy biztonságosabb hely mindaddig, amíg van felsőszintű amerikai-orosz párbeszéd, ezért nagyra becsülés illeti a két elnököt a csúcs találkozó létrejöttéért, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán. Szijjártó Péter kiemelte, ismételten bebizonyosodott, az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál van a megoldása. A békét csak tárgyalással, párbeszéddel, a diplomáciai csatornák nyitvatartásával lehet elérni. Mi magyarok 3,5 éve képviseljük ezt az álláspontot, szemben Brüsszellel és a háborúpárti európai politikusokkal, fogalmazott. Egy másik fontos nemzetközi témakör. Donald Trump amerikai elnök azt mondta, Xi Jinping kínai elnök közölte vele, Kína nem fogja lerohanni Tajvant, amíg Trump hivatalban van, írta meg a Reuters. A hírügynökség emlékeztetett rá, Kína saját területének tekinti Tajvant, és megfogadta, hogy újra egyesül a demokratikus és külön kormányzat szigettel, szükség esetén akár erővel is. Tajvan határozottan ellenzi Kína területszerzési igényeit. Nyáron hetente 4500 gyermek vesz részt egyszerre az összes Erzsébet táborban, biztonságuk kiemelt fontosságú, mondta az Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány elnöke. Hornyák Tibor közölte, idén az ott alvós Erzsébet táborokban 110 ezer gyerek tud részt venni, és a nyári hónapokban mintegy 50 ezeren vakációznak a magyarországi és az erdélyi táborhelyeken. Tegnap Zánkán egy vízből mentési sajtónyilvános gyakorlatot is tartottak. Délelőtt óta rendszerhiba miatt nem működik a jegyértékesítés az online csatornákon, a MÁV abban és a jegy.máv.hu felületen sem. A szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán, tudatta a MÁV csoport. A hiba elhárításáig a vonatokon, a pénztárakban és az automatáknál lehetséges a jegyvásárlás, hívják fel a figyelmet. Végül az időjárásról. Holnap általában sok napsütés várható, de erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés. Szorványosan zápor, zivatar is kialakulhat, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 19-21, napközben 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Idén is lesz Fáklyás király köszöntő. Az EGRI Lokálpatrióta Egylet és az EGRI Fertálymesteri Testület több mint 3 évtizeddel ezelőtt közösen újjáélesztett egy ősi hagyományt, mely szerint a város lakói az államalapítás ünnepének előestéjén tiszteletüket és hálájukat fejezik ki Szent István király előtt. Az idei program augusztus 19-én kedden 18:30-kor kezdődik az EGRI Dobótéri Minorita templomban. A kulturális műsort követően, Abis László köszöntője után fáklyás menet indul az EGRI várba. A vár Székesegyházban Novákném Lakár Zsófia, a Dobó István Vármúzeum igazgatója köszönti a résztvevőket. A Fertálymesteri Testület énekkara fellépését követően Kós Ede Lajos városi plébános mond ünnepi beszédet. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk a székelyföldi tusványosi összeállításunkat, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a Fenntarthatóság és kiszámíthatóság az energetikában címmel. A beszélgetésben megszólalási sorrendben Cepek Gábor, az MVM csoport elnöke, Jamnicki Zsolt, az E.ON Hungária Zrt. Vezérigazgató helyettese, és Nagybege Zoltán, a CIGA Energy energiapiacokért felelős igazgatója folytattak eszmecserét a témában. A beszélgetés moderátora Hortai Olivér, a századvég energetikai és klímapolitikai üzletág kutatóintézeti igazgatója volt. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Gábor, hozzád fordulnék, ugyanis azzal indítottad a mondandódat, hogy az ellátás biztonsági kérdésekről a fókusz egyre inkább, hogy a nagy dilemmák átkerülnek az árkérdésre, és ez át is vezet minket a fenntartható energiagazdálkodás második nagy dimenziójához, a versenyképességhez, megfizethetőséghez. Ősszel az Európai Unió vezetői a budapesti deklaráció keretében vállalták, hogy igyekeznek helyreállítani a közösség versenyképességét. Ennek az előzménye az a Draghi jelentés volt, ami rámutatott, hogy az Európai Unió versenyképességi problémáinak egyik gyökér oka, hogy a helyi vállalatoknak többszörös gáz és áram számlájuk keletkezik, mint az amerikai vagy kínai versenytársaknak. De az elmúlt napokban többször is hallottam különböző panelbeszélgetéseken, hogy szó esett arról, hogy az európai és elsősorban német modell az erősen megbicsaklott, megszűnt. Az a modell, ami arra épült, hogy olcsó energiahordozókat vásároltak, és abból magas hozzáadott értékű technológiai tudást igénylő tevékenységet végeztek, és magas hozzáadott értékű termékeket állítottak elő. És amíg megengeded, még egy kutatást idehoznék, a századvég európai szintű közvélemény kutatása alapján ma az Európai Unióban minden negyedik polgárral előfordult az elmúlt egy évben, hogy pénzhiány miatt nem tudta befizetni a rezsiszámláit. Ez mind-mind azt sugallja, hogy az Európai Unió egy energiacsapdába került gazdasági értelemben, és egyelőre benne is ragadt ebben az energiacsapdában. Ennek fényében különösen meglepő, hogy tovább szeretné szűkíteni a kínálatot, és hát az elemi közgazdasági logika szerint ezzel felhajtani az árakat. Merre van a kiút az energiacsapdából?
Amikor tavaly olvashattuk a Draghi jelentést, akkor ezt örömmel tettem, mert legalábbis a diagnózis tekintetében kiírhatták volna, hogy nyomokban józanész tartalmaz. Tehát valóban egy olyan dokumentum volt, amelyre lehetett volna építeni egy új irányt. És a pozitív gondolataimat eloszlatta ez a tiszta ipari megállapodás nevű dokumentum, amelyet nemrég publikált az Európai Unió. És nézzük, nagyon bonyolult dolog ez az energetika, de mégis le kell egyszerűsítenünk 3-4 kérdésre, és alig, hanem hamar közös nevezőre tudnánk abban jutni, ha megkérdezném önöket, hogy vajon mit kell tennie egy olyan kontinensnek, amely ugyan rászorul a gázra, de jelentős, komoly gázkitermelési képessége nincs, akkor valószínűleg önök sem azt a megoldást javasolnák, hogy a import 40%-át kitevő orosz forrást nyírjuk ki. Azt meg pláne nem javasolnák, hogyha ezt meg is tesszük, akkor cseréljük más hasonló függőségre, mert ma ott tartunk, hogy az amerikai LNG 3-szorosára nőtt az európai piacon, tehát tulajdonképpen függőséget cseréltünk függőségre, tehát nem tűnik egy racionális cselekedetnek, amit az Európai Unió végrehajtott. Ha megkérdezném önöket arról, hogy ahogy miniszter úr is említette, mi a tétet az elektrifikációra rakjuk, az elektromos áramra. Ha egy szigetüzemben működő Európa, mert ma még nem lehet az áramot, ugyan vannak rá kísérletek, de nagy mennyiségben dróton nem tudjuk más kontinensekről hozni. Európának önmagát kell ellátni áram tekintetében. Ha megkérdezem önöket, vajon mit kell tennünk azért, hogy több áramunk legyen, nem nehéz eljutni ahhoz a következtetéshez, hogy barátom, olyan erőműveket kellene építeni, amelyek a legalacsonyabb működési költségűek, hogy és lehetőleg szuverenitást biztosítanak, tehát a legkevesebb függőséget jelentenek üzemanyag vagy alkatrészek szempontjával. No, én ilyenre várnék választ, ilyen kérdésekre, ehelyett ez a tiszta ipari megállapodás, ez ilyen bűvszavakat használ, mint state aid, PPA, illetve AI, amik, én nem gondolom, hogy ezek felesleges dolgok lennének, de ettől nem lesz több elektrom meg gáz Európában. Tehát kikerüli azokat az igazán lényeges és izgalmas kérdéseket, amelyekre a választ keressük. Mert azt a folyamatot meg kell állítani, amelyre te is utaltál, ami elindult 2021-ben, indult egy zöld felárral, utána a háború alatt egy szankciós felárral, most meg egy ilyen no action felárral, hogy semmit nem csinál az Európai Unió. De ebből adódóan olyan pénzek áramlottak ki a kontinensről, amelyeket nem fogunk tudni pótolni, és már most olyan versenyhátrányban vagyunk a globális versenytársainkhoz képest, ami cselekedetért kiállt. 430 milliárd eurónak megfelelő összeg áramlott ki 2022-ben és 2023-ban az Európai Unióból. Ezt fizettük részbe az oroszoknak, csak úgy azt hitték, hogy nem azoknak fizetik, meg fizettük az amerikaiaknak. 430 milliárd euró. Tehát, hogyha ezt keretbe akarjuk helyezni, 2021 és 2027 között a tagállamok a saját befizetéseikből és Európa eladósodásából összeállítottak egy pénzügyi csomagot, ha szétosztják egymás között, különböző elvek szerint, egészségügytől kezdve a oktatáson át a mezőgazdaságig, ez egy hatalmas összeg, na annak 40% ez a 430 milliárd euró. Tehát, hogy mennyi mindent lehetett volna ebből csinálni, ha ésszel, a józan ész talaján próbáljuk megoldani a problémáinkat. És ugye érhetne minket az a vád, hogy csak beszélünk. Hát ugye megalakult miniszter úr vezetésével 22-ben az Energiaügyi Minisztérium. Azokra a kérdésekre, amiket én feltettem, és nyilván álkérdések voltak, arra mi tettekben válaszoltunk. Elkezdtük a Paks 1 üzemidő hosszabbítását. 3 CCGT erőművet építünk, 1500 megawattot. 2026-ra fél gigawatt, 30-ra pedig 1 gigawatt tárolókapacitást próbálunk kiépíteni. Dübörögnek a napelemfejlesztések. Tehát nem ebbe a state aid, PPA világba mozgunk, hanem próbálunk a beruházások és a energia előállításának folyamatát segítve dolgozni. Summa summarum, ma Európának olyan helyzetben kellene megállni a helyét, ahol a villanyárak legalább duplái a kínainak meg az amcsinak, a gázára háromszorosa, a finomított kőolaj ára kétszerese, ezen kívül fizetünk egy úgynevezett zöld adót, amely mondjuk úgy hatszorosa a kínainak, most elképzelhetik, milyen komolyan veszik Kínába ezt a kvótaadót, tehát hatszorosa a kínainak és háromszorosa az amerikainak. Ebbe a helyzetbe kellene az európai vállalatoknak helytállnia, és mi nekünk az a javaslatunk Brüsszel számára és a magyar gondolkodók számára is, hogy mielőtt Németország térdre esik, még azelőtt érdemes lenne lépni, és 4 egyszerű állításunk van. Az első, ugye Oliver, te szoktad fogalmazni, hogy a európai klímapolitikába bele kell állítani a fejszét. Talán ezt a kifejezést használod, mi az ennél óvatosabbak vagyunk, de azért átalakítanánk az európai klímapolitikát, ami a széndioxid kvótát illeti, mert nem fogjuk tudni megállni a versenybe a helyünket ilyen agresszív zöld politika mellett. A másik az atomipar reneszánsza, amit elvárunk az Európai Uniótól, hogy ezt támogassa. Több mint 60 erőműberuházás zajlik a világban, ennek elenyésző száma Európában. Tehát rajtunk kívül azért mindenki felfedezte, hogy ez az energiaelőállítási forma, ami a legalacsonyabb működési költséggel és a legkevesebb környezetszennyezéssel a legtöbb áramot képes biztosítani. A harmadik tárolói akciótervre van szükség európai szinten. Olvasunk tanulmányokat a hidrogénről, meg sok érdekes dologról, de én szívesebben olvasnék szivattyús tározós erőművek támogatásáról, akkumulátoriparról, amelyek ma, a mai ipari tudás mellett képesek az energiatárolás biztosítására. És végül, ha sikerülne tűzszünetet is elérni, akkor azt gondolom, hogy ez a 4 feltétel összességében azt eredményezné, hogy legalább 40%-kal esnének az európai villany és gázárak is, és ez nem csak egy ilyen panelbeszélgetésbe bemondott könnyed szám, hanem emögött számítások is vannak, tehát ezzel foglalkoztunk a kollégáimmal. Úgyhogy, Oliver, ez a javaslatunk Európa felé. Ez a 4. Köszönöm szépen.
Zsolt, mit gondolsz ezekről?
Gábor, említetted a drági jelentést, hogy az egy jó látlelet, sok száz oldalon leírja Drági úr ezeket a problémákat, és egy bizottsági józan tisztviselővel volt szerencsém Brüsszelbe beszélgetni egy hónapja vagy másfél, és ő azt mondta, hogy hát ő azt gondolná, hogy minden biztosnak erre a drági jelentésre kellene esküt tennie, mert hogy jelenleg ez a legjobb, ami az asztalon van, és ez a minimum, hogy ahhoz el kéne olvasni, ugye, ha valamire az ember esküt tesz, és ő úgy érzi, hogy hát ez, erről több beszéd van, és senki nem olvasta el. Vezetői összefoglaló, hogy ez meg nem ér, ugye, mert minden vezető összefoglalót szeret olvasni. Mert ugye ez indítja meg a gondolkodás, az ember elmélyül a sok száz oldalba. Na hát ez félretéve nagyon, nagyon egyformán látjuk, mert ha ezt a bizottságban egy-két ember így mondja, akkor ez valószínűleg így van, csak a többi sok ezer nem meri mondani. Bizonyos okoknál, hát mert ugye ott jó dolgozni, karrier, klassz, suli a gyereknek, biztosítás, ingyen, minden, adómentes jövedelem. Tehát a lényeg az az, hogy itt visszamennék azért a 2010-es évekre, és ugye Németország azért Európa motorja. Magyarország meg mindig ugye Németországhoz igazodott, klasszikusan sok évtized óta, ugye a német gazdaság, ha egy picit elkezd prüszkölni, akkor nekünk általában már komoly, nem is torokfájás, de már a láz is rajtunk van. És hát ugye ez az erőltetett zöldítés, ugye 2011 leállítjuk az atomerőműveket, mert hát Fukushima-ba történt egy eset, és ugye valószínűleg itt kapta Európa az első olyan léket, amit csak utólag vettünk észre. Utána ugye rájövünk arra, hogy az egész német vegyipar, az egész német gazdaság, ami nagy outputot termel, az a sok évtizedes orosz gázra van ráépítve. Így volt versenyképes. Vegyünk egy BASF-et, világ legnagyobb, egy vegyipari cége. Nem tudom, 170 országban vannak jelen. Hát a nem olcsó gázzal ez nem megy. Tehát ez azt jelenti, hogy Németországban teljesen félremértek mindent. És ugye ezt most már kezdik így realizálni, de vegyük most az atomreneszánszát. Ugye egy megint ilyen jó kis koalíció van, CDU-SPD, CDU-s gazdasági miniszter nagyon támogatja, pehére van egy SPD-s környezetvédelmi miniszter, tehát megint körbe-körbe fognak járni. És ugye a kancellár meg bizonyosan, hogy akarná, mert ő azért egy józan gazdasági szemlélettel bíró ember. Tehát ugye ez is mutatja azt, hogy a hirtelen felindulások, lásd 2011, a nem józan és hosszú távú átgondolás, hogy mit jelent az, hogy politikai okok miatt leválunk az orosz gázról, és akkor majd megy a német gazdaság. Hát nem megy. És ugye azért mondtam, hogy Magyarország ennek sajnos igenis issza a levét. A másik ilyen dolog, igen, hát ez a megnövelheti az elektromos áram megavatórás árát. Tehát irány a zöld, de irány a versenyképtelenség, mert ha az Egyesült Államokban, Kínában egyharmad az ár, és még én rádobok körülbelül 30%-ot, mert most ugye 100 euró közül körül van az ár, tehát 30%-kal csak egy intézkedéssel megemelkedik, azt nem fogja tudni egy bármelyik gazdaság, hogy mondjam, érvényesíteni a világpiacon, mert nem megy. Tehát én is azt látom, hogy valami ilyen nagy bögölycsípés kellene, hogy egy picit felébredjünk, és ezzel én nem azt akarom mondani, hogy nem akarunk és nem kell zöldülnünk, hiszen igen, a megújulókból fogjuk termelni, elektrifikálni fogunk, az mind azért a karbon lábnyomot, a CO2 kibocsátást csökkenteni fogja, csak mindenképpen itt az a lényeg, hogy az a balansz meglegyen, hogy ne azért zöldüljünk ki, mert hogy tényleg semmilyen ipar nem lesz Európába, és Európa egy skanzennál válik, mert az egy nagyon szép zöld dolog, csak hogy mondjam, nem túl inspiráló.
Én 16 évet dolgoztam a Román Energiahatóságnak, 2 évvel ezelőtt jöttem el, és azóta magánszektorban dolgozok, és ez a 2 év alatt volt időm, hát ilyen mérleget készíteni, hogy 16 év alatt mit csináltam a hatóságnál, és egyáltalán nem vagyok büszke arra, hogy a mérleg nekem számomra tehát azt mutatja, hogy az időnk több mint 90%-ába tüzet oltottunk. Tehát mindig olyan intézkedéseket próbáltunk hozni, amivel sürgős és súlyos problémákat próbáltunk elhárítani, ami valamilyen stressz helyzetet okozott a rendszerbe, vagy a piaci résztvevőknek. És ez a tűzoltás 2021 után, amikor az európai energiaválság az első jeleit mutatta, ez szerintem fokozódott csak. Volt egy ilyen ritmus, hogy amikor 2007-ben a hatósághoz kerültem, akkor azt hiszem, hogy harmadik energetikai csomagot próbáltuk átültetni. Ott egy ilyen 5-6-7 éves ciklusok voltak, amikor megjelentek az új csomagok, és hát 2020 után már követhetetlen, hogy milyen csomagok érkeznek az Európai Unió részéről. Volt téli csomag, volt Green Deal, Fit for 55, ez a Net Zero Industry Act, de nem lehet követni, és nem is érdemes szerintem követni. A tűzoltás megjelent az Európai Bizottságnál is már. Ők is ezt csinálják. Kapkodnak, nincsen egy tiszta gondolkodás, és hát ez nem is hiszem, hogy ez akár rövid távon is bármilyen eredményt hozhat. Hogyha az ipar versenyképességének a csökkenésével fizeti meg ennek az energiaválságnak és ennek a fejetlenségnek az árát, akkor a háztartási fogyasztók sajnos az energiaszegénységgel, tehát ez a hatás az energiaszegénységgel mérhető, és hát azt látjuk, hogy 2021 után Európai Unió szintjén az energiaszegény háztartásoknak a száma meg kétszereződött, de olyan tagállamok is vannak, ahol meg háromszorozódott. Romániában több mint három éven keresztül volt 2021 szeptemberétől, most július 1-én vezették ki, tehát szinte 4 év volt érvényben valamilyen szintű árszabályozás, árkompenzáció, ami alól, tehát villamosenergia és földgázra is érvényes volt, ami alól egyetlen egy fogyasztó kategória volt kivétel, azok az ipari fogyasztók, akik éves szinten több mint 50 ezer megawatt órá földgáz fogyasztottak. Az összes többi, 9 millió háztartás villamosenergia esetében, 4,5 millió háztartás földgáz esetében, több százezer vállalkozás, és hát kaptak egy valamilyen szabályzott árat, ami nyilván mélyen piac alatt volt, ami nyilván az ők szempontjukból, vagy a legtöbbjük szempontjából kényelmes volt, és elkényelmesedtek. Mindenki azt várja most is, hogy hát majd van, jön egy újabb csomag, majd újra a KKV-k egy lejjebb kilovattórás árat fognak kapni, amit nyilván nehéz elképzelni. Az, aki benne van a rendszerben, az józan gondolkodás azt mondja, hogy ezt nem lehet folytatni. Ez a szinte 4 év alatt, amit felvázoltam, a román költségvetés 5 milliárd eurót fizetett ki, vagy kellett volna kifizesse, még elmaradások azért vannak, ezekre a támogatásokra. Na most nyilván a kérdés az, hogy hogyan tovább és mi a megoldás. Az Európai Unió sok milliárdot, tehát Románia esetében talán az energiaszektorban az elmúlt 2 évben 3 milliárd eurót fizetett ki energiaipari támogatásra, ami nyilván csak egy része a beruházásnak, mert mellette még van egy 20-25-30-50%-os önrész is. Tehát rengeteg pénz jött a román energiaszektorba, és gondolom, hogy minden tagállam, vagy legtöbb tagállam így van, hogy kaptak támogatást is, önerő is van mögötte, de mindezeknek a támogatásoknak és beruházásoknak csak középtávon lesz eredményük. Tehát tudván, hogy Romániában most nem tudom, 4-5 ezer megawattnyi új termelőkapacitás van épülőfélben, és még 20 ezer különböző engedélyzési stádiumban. A jövő az ígéretes, csak amíg az jövőig elérünk, addig nincsen megoldásunk, és nem tudjuk, hogy az a 2020-hoz képest, vagy 2019-hez képest, mert 2020-hoz már ugye Covid volt, és az látszik a számokon, 2019-hez képest Romániában a villamosenergia fogyasztás hogyan tudott 15%-kal lecsökkenni. És nyilván a többség az iparból jön. Jó, magyarázat van arra, hogy az elmúlt 3 évben felépült 2500 megawattnyi ilyen termelőfogyasztó, tehát ilyen önellátás, főleg napelem, ami érezhető és látszik. Csak a kérdés az, hogy ennek milyen hatása van, és akkor visszatérünk a tűzoltáshoz, hogy megtámogattuk, finanszírozással, különböző támogatási rendszerekkel és átvételi rendszerekkel a prosumereket, a termelőfogyasztókat, viszont most azt látjuk, hogy a hálózat szenved, nem képesek átvenni, nem tudják, nincsen megoldás arra, hogy ez ennek a hatását, hogy fogják akár rövid távon is kezelni, és akkor megint valahogy tüzet kell oltani.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban tovább folytattuk a székelyföldi tusványosi összeállításunkat, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a Fenntarthatóság és Kiszámíthatóság az Energetikában címmel. Nos, a mai adásban ezen pódiumbeszélgetés részleteit hallották. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Ökumeném. Most hallgassák meg a Református Egyház fél óráját.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a Református Egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai témáink röviden. Az önkéntesség életeket formál, vallják azok, akik már részt vettek az önkéntes diakóniai év programjában.
Nem lettem szegényebb, sokan úgy gondolják, hogy egy önkéntes év egy kidobott év, amikor nem keres az ember pénzt, vagy nem a karrierjében halad előre. Abszolút nem így látom, a személyiségem fejlődése például, a barátságok, szakmai kapcsolatok, úgy látom, hogy gazdagodtam.
Idén 45 éves a Tiszán inneni református egyház kerület vegyes kara. A Cantus Firmus célja az egyház zenei örökség ápolása és a protestáns zenekultúra népszerűsítése.
A Cantus Firmus az tulajdonképpen tényleg egy vezér dallam, egy fő dallam. Első az a szolgálat, amiért mi összeszoktunk gyűlni, hogy azokat a darabokat elénekeljük, amivel szeretnénk neki szolgálni.
A jó presbiter nem segítője a lelkésznek, hanem egy önálló feladatkör gazdája. Benke Lászlóval beszélgetünk, aki 40 éven át töltötte be a tisztséget.
Végtelenül hálás vagyok az Úristennek azért, hogy ő a mi méltatlanságunk, esendő és gyarló voltunk ellenére is tud bennünket használni, képessé tud tenni bennünket ezeknek a feladatunknak az ellátására, csak kérni kell tőle ezt az erőt és a segítséget.
A 17.-18. században élte fénykorát az úri hímzés. Ezzel a különleges technikával ékesítették például az egyházi ruhákat, vagy a református úrasztali terítőket.
Egyrészt ez azt gondolom, hogy népművészeti kincse, nem csak az Alvasi Egyháznak, hanem a Magyarországnak is, de amiért számunkra különösen is egyháztörténeti jelentőségűek, az éppen az, mert egyes családoknak az adományaként jelent meg mindig, és nem mindig olyan nagyon tehetős családok adakoztak és adományozták ezt a templom javára.
A részletekért tartsanak velünk! Az önkéntesség életeket formál, vallják azok, akik már részt vettek az önkéntes diakóniai év programjában. A jelentkezők szociális intézmények, gyülekezetek munkájába kapcsolódhatnak be külföldön. A fiatalok hasznos, nemzetközi tapasztalatokat gyűjthetnek, megismerkedhetnek társadalmuk kihívásaival és közben önmagukkal is. A következő percekben két volt önkéntessel beszélgetünk, elsőként Baracs Róberttel, aki hajléktalanok és kábítószerfüggők között szolgált Hollandiában. Azt mondja, ez az év sorsfordító volt az életében.
Amikor megfogalmazódott bennem, hogy külföldre szeretnék menni, nem éltem még ezelőtt külföldön, akkor egyértelműen egy kalandvágy hajtott, kíváncsiságvágy, tehát a kezdetben valóban kaland, ezt mondanám. Közbe derült ki, illetve inkább utána, hogy ez mégis életem egy sorsfordító élménye. Mondtam is, először kerültem távol a családomtól, méghozzá külföldi közegbe, nem is országon belül. Először kerültem olyan közegbe, ahol nem az anyanyelvemen kellett kifejezni magam, illetve dolgozzak. Végül egy kalandból lett egy sorsfordító élmény.
Sokan azt gondolják, hogy az önkéntesség egy buli. Mi a legnehezebb?
Több nehézség volt. Én a Honvágyjal például, amivel ekkor szembesültem igazán komolyan először, 10 hónap alatt egyszer jártam Magyarországon, néha meglátogattak, de a legerősebb bennem az mégiscsak a Honvágy érzése volt, illetve a megszokott környezettől való az a komfort, a kényelem, ami egy jól bejáratott élet, azok a úgymond luxus vagy hát komfort dolgok, amik ott nem álltak a rendelkezésre, egy bőröndel megy ki az ember, annyit vihettem magammal, és a többit azt ott kellett felépítenem.
Aztán pedig sok emlékkel tér haza. Hol volt az ott?
Nekem Amsterdamban volt az ott, egy bizonyos Mission House nevű projekt Amsterdam belvárosában, egy gyönyörű, historikus amsterdami épületnek egy szintjében lakhattam. Csodálatos élmény volt.
Mi volt a szolgálat, amit végezned kellett?
Nagyon változatos volt, azt kell, hogy mondjam. Sokan egy dolgot tudnának itt mondani, én nem tudok egyet mondani. Rengeteg projekt közül választhattunk, az amsterdami diakóniának számos projektje volt. Én választottam tengerészmissziót, ami talán a magyarok számára a legérdekesebb lehet, hiszen nekünk nincs tengerünk. Hajléktalanok, kábítószerfüggők közötti munka, külvárosi gyerekek gyerekklubja például, fiatalok átmeneti, úgymond krízis szállója, illetve kis óraszámba, de szellemi fogyatékosokkal is dolgoztam, tehát gyakorlatilag ez egy változatos munkakör volt.
Mi az a tengerészmisszió?
Érdekes, ugye Amsterdamnak van egy kikötője, lehet tudni, mikor jönnek be a hajók. Azt is lehet tudni, ezek a tengerészek, ezek sokszor nem hagyhatják el a hajót. Vagy ha elhagyhatják, egészen csak a tengerész klubig mehetnek, de olyan állampolgárságuk van, ami miatt mondjuk nincs arra jók, hogy kimozduljanak, vagy annyi munkájuk van a hajón, hogy nem engednék ki őket. Azonban valamennyi szünet nekik is jár, mondjuk ebédszünet, kávészünet, hogy 10 órai, és ez az az idő, amikor egy találkozási lehetőség van velük, itt gyakorlatilag a hajó kapitányának mindenképp meg kell engedni, hogy valami időt magukra is fordítsanak. Ebben a köztes időben van lehetőség hajót látogatni, felmenni egy hajóra, vinni például bibliaolvasó kalauzt, vagy ami számukra érdekes, külvilágtól elzárva híreket, akár az aktuális napi híreket egy pendrive-on, hogy át tudja tenni a gépére, hogy tudja, hogy mi zajlik az országában, hiszen adott esetben a családjától 6 hónapra, 12 hónapra távol van, semmi hírforrása nincs, és gyakorlatilag a hajón tölti ezt a hosszú időt. Illetve egy személyes beszélgetés is a tengerész misszió, akinek erre igénye van, és nem csak a családjáról vagy a munkájáról szeretne beszélni, hanem a bibliaolvasó kalauzból, vagy közösen igét olvasni.
Mennyire voltak erre nyitottak a tengerészek?
Változó, attól függ, milyen országból jöttek például, hogy milyen hitbeli meggyőződéssel jöttek. Törökországból nem föltétlenül, de például Lengyelország, lengyel tengerészekkel nagyon sok ilyen jó élményem volt, vagy a Filippino, a Fülöp-szigeteki tengerészekkel, akik köztudottan keresztények, és igényelték ezt. A beszélgetést is igényelték, azt is igényelték, hogy ne csak egymás között tudjanak akár erről beszélni, hanem egy kívülről jött emberről, aki kicsit érdekesebb, aki kicsit máshogy látja a világot.
Mi az, amit leginkább profitáltál?
Kifejezetten a tengerész misszióval azt kell mondjam, hogy anélkül, hogy kimozdultam volna Amsterdamból, oda jött a világ. Tehát olyan nemzetiségekkel találkoztam, akiknek az országában nem jártam, lehet, hogy nem is fogok, de ők oda jöttek Brazíliából, a Fülöp-szigetekről, Törökországból, Kanadából, a világ minden pontjáról, ezt mindenképp profitáltam. A másik meg azt látom, hogy Jézus Krisztus is egy nyelv, ami valahogy összeköt minket. Teljesen mindegy, hogy valaki római katolikus ilyen szempontból, vagy milyen anyanyelvű, ugyanazt az urat keressük, akkor gyakorlatilag az össze tud hozni minket, és ha csak egy rövid időre is, egy fél órára, órára, de egy közösségé tud minket formálni.
Azt mondtad, hogy ha nem vettél volna részt ebben a programban, akkor nem az az ember lennél, aki vagy most.
Ezt most is tartom, és azt hiszem, hogy ezt évek múlva is helytálló lesz, gazdagodtam. Nem lettem szegényebb, sokan úgy gondolják, hogy egy önkéntes év, egy kidobott év, amikor nem keres az ember pénzt, vagy nem a karrierjében halad előre. Abszolút nem így látom. A személyiségem fejlődése például, a barátságok, szakmai kapcsolatok, úgy látom, hogy gazdagodtam.
Rácz Miklós nem külföldön, hanem Magyarországon volt önkéntes.
Én Budapesten voltam önkéntes. A válaszút missziónak, ez egy drogmisszió, nekik van egy ilyen ágazata, és azon belül tisztás közösségi helyen, ami ilyen fiatalokkal foglalkozott, hogy ne az utcán töltsék el az idejüket, hanem délután órákba bejöhettek nálunk tanulni, pingpongozni, akár csocsózni, teát ihattak, és beszélgethettek velünk. Nehéz volt sokszor az, hogy a budapesti fiatalokat megnyerni magunknak, hogy bejöjjenek, nehéz volt őket elérni. Sokszor nehéz volt a kedvükre tenni, de én nagyon örültem neki, hogy így meg kellett értük küzdeni, és aztán jó volt velük játszani, beszélgetni velük. Volt olyan, hogy 6-ig tartottunk nyitva, és este 10-ig még csocsóztunk.
Volt valamilyen személyes motivációt, hogy ezt a szolgálatot választottad?
Igen, volt. 2009-ben fogadtam az Úr Jézust, mint megváltómat. 2012-ben megéreztem azt az ő szeretetét, így embereken keresztül is, és aztán így elhivatást kaptam arra, hogy gyerekek közt szolgáljak, gyülekezetünkbe, aztán így az IFIN az egyik lány, Szabó Ivetta, mondta, hogy ő megyen önkéntesnek Budapestre, és én így rákérdeztem, hogy mi az, mit csinált, és amikor elmondta, hogy mi az önkéntesség, én elkezdtem így nagyon vágyni arra, hogy én is részese lehessek, és az egyik gyerekkori álmom az volt, hogy Budapesten élhessek, és ez így az önkéntességben valóra vált az is, hogy Budapesten élhettem 11 hónapot, és segíthettem olyan embereknek, akiknek Isten közelségére volt szükségük.
Mi mindent tanulhat meg az ember egy ilyen szolgálat során?
Hát egy önkéntes szolgálat során nagyon sok mindent meg lehet tanulni, hogyha vesszük a megfogható dolgokat, közéjük tartozik az, hogy beosztani a zseppénzemet, megtanulni a közlekedést, mármint személy szerint nekem, aki egy kicsi cigánytáborból telepről jöttem, ott nincs az, hogy megyen 1000 busz egy nap, nem tudom hány vonat, nálunk csak egy vonat közlekedik, és a szomszédfóba kell átmenni a buszhoz. És itt nekem nagyon nehéz volt megszoknom azt, hogy az emberek sokasága hogyan közlekedik, sok busz megyen, mindegyikre ki van írva, merre megyen, hol kell látszán, az elején így gubancos volt, aztán így kezdtem megszokni, belejönni, és így jó volt nagyon.
Ezek szerint akkor maradtál Budapesten a szolgálat után? Ez is a következménye annak, hogy önkéntes voltál?
Nem maradtam, hanem azóta visszajáró lélek lettem. Találtam itt egy gyülekezetet, ahova nagy szeretettel járok, oda szoktam járni istentiszteletre, ott befogadtak, az isteni családba ott is beletartozom, és így a gyülekezeti alkalmakra is szoktam jönni, mint mondjuk hittantábor, gyülekezeti táborba segíteni.
Egyházunk táján az Európa Rádió református közéleti magazinja.
A zenei tanításban találkozhatunk a Cantus Firmus kifejezéssel, ami a több szólamú éneklésben a fődallamot jelöli. Erről kapta nevét a Tiszán inneni református egyházkerület vegyeskara, amely idén ünnepli fennállásának 45. évfordulóját. A kórusz célja az egyház zenei örökség ápolása és a protestáns zenekultúra népszerűsítése. Szépen csengő latin szó összetétel, aminek az a jelentése, hogy szilárd ének. Milyen kapcsolatban áll a vegyes karnak a hivatásával, a küldetésével? Szűcs Sándor karnagyot kérdezem.
A Cantus Firmus az tulajdonképpen tényleg egy vezér dallam, egy fő dallam, és a mi életünkben az a hivatása, hogy egyrészt, amit főnek tartunk, hogy Krisztusnak szolgáljunk, Istennek szolgáljunk, a másik része pedig, hogy mi alárendelt szerepben vagyunk ilyen szempontból, hiszen első a szolgálat, első az a szolgálat, amiért mi összeszoktunk gyűlni, hogy azokat a darabokat elénekeljük, amivel szeretnénk neki szolgálni. A másik pedig, hogy a közösségnek is egy olyan vezér fonala ez, amiben tényleg a Krisztust látjuk, hogy ő legyen a mi vezérünk ezekben a pillanatokban is, és akkor is, amikor szolgálunk.
Néhány fiatal és kántor úgy döntött, hogy megalapítják az egyházkerület énekkart.
Körti püspök úr volt talán az elindítója, aki mindenképpen létre akart hozni egy énekkart, hogy kiszállások alkalmával őt elkísérve, ezzel is gazdagítsa a szolgálatoknak a mienségét, és akár még a színvonalát is. Annak idején többen voltunk a kóruspróbákon, akik nem énekkari tagként, hanem egyrészt a kíváncsiság miatt is, másrészt pedig az együtt éneklés miatt is eljöttünk ezekre a próbákra.
Amikor elindult ez az énekkar, akkor nagyon komoly célokat tűztek maguk elé, például ugye az egyházzenei örökségnek az ápolását. Ma is ugyanezek a céljaik?
Igen. Igyekszünk újabb műveket keresni, újabb protestáns műveket, de ugyanakkor merítünk a muzika szakra óriási tengeréből, hiszen ezek csak egy-egy cseppek ebből a tengerből, és szeretnénk mennél többet meríteni ebből, és mindig újakat szeretnénk venni, hogy mennél többet megismerjünk mi is.
Szükség van protestáns egyházzenének a népszerűsítésére?
Minden pillanatban szükség van. A mai világunkban, amikor a klasszikus értékek, nem azt mondom, hogy a csökkenését lehet megfigyelni, hanem inkább az, hogy a kevésbé jelentékeny zenék kicsit előtérbe kerültek. Emiatt muszáj, hogy mi is egy picikét reprezentáljuk ezeket a darabokat. Zászlónkra tűzzük, hogy muszáj ezeket a protestáns darabokat megismerni másoknak is, mert ezek nagyon szépek.
Hány szólamban énekelnek?
3, 4 és 5 szólamban éneklünk. Az énekarunk létszáma most nem olyan nagy, maximum 20 körül mozog, viszont szoktak jönni kisegítők, akik nagyobb művek megszólaltatásához a segítségüket szoktuk kérni, és azok időnként eljönnek.
Milyen darabok illenek ehhez a kórushoz?
Különféle koroknak a muzika szakráiból válogatott darabok. Egyébként olyan 4 szólamú vagy 5 szólamú darabok, amelyeknél nem kell olyan túl nagy tömeget megmozgatni. Tehát viszonylag kis kamara kórusra írott darabokat azért meg tudunk szólaltatni.
A mikrofon másik oldalán Rózsa Tibor, Cantus Firmus egyházzenei alapítványnak az elnöke.
Az első emlékeim még a 80-as évek elejéről vannak, mikor még egyetemi hallgató voltam itt a Miskolci Egyetemen, akkor kapcsolódtam be az énekkar munkájába. Ennek viszont volt még egy előzménye, én a középiskolát a Debreceni kollégiumban jártam, annak ideje alatt tagja voltam a Cantusnak is, ami hát meghatározó élmény volt a középiskolás években is, meg az egyházzenei érdeklődésem kialakításában is. És miután ide kerültem, utána kapcsolódtam be a kórusnak a szolgálataiba, és azóta tagja vagyok, mert ezt követően itt is telepedtem le, itt lakom, itt dolgozom, és így sok-sok szállal kötődöm nem csak a városhoz, hanem az énekkarhoz is.
Abban az időben nem volt túl sok egyházi kórus.
Nem csak, hogy ritkaságnak számított, hanem majdnem, hogy egyedi volt. A szolgálatát töretlenül végzi, úgyhogy a karnagyok egymásnak adják a stafétát, de a szolgálat az változatlan, és az utánpótlás is biztosítja azt, hogy az énekkar töretlenül végezze a munkáját.
Közben pedig létrejött egy alapítvány. Milyen céllal?
A 90-es évek végén alakult meg az énekkart támogató egyházzenei alapítvány, mert ahogy a kórus szolgálati lehetőségei bővültek, szükség volt anyagi hátterének megteremtésére is, illetve nyíltak olyan pályázati és egyéb lehetőségek, ami számára kedvezőbbnek bizonyult egy alapítványnak a létrehozása. Én az énekkari tevékenységemet szolgálatnak tekintem, amit mindannyian, nem csak én, szabadidőnkben végezzünk. Akik csatlakoztak a kórushoz, azok mind olyanok, akik őszinte lelkesedéssel, belső indítatásból tagjai a kórusnak, nagy szeretettel végzik ezt a munkát, de egyben ez a kórus egy keresztény közösség is, tehát nem csak a zene, hanem a lelki kapcsolatok is egyben tartják.
Gottner Krisztinával és Kovácsné Gávai Katalinnal beszélgetek, mind a ketten éneket tanítanak. Hogyan lehet a fiatalokat nevelni a zene szeretetére?
Szerintem egyrészt személyes példaadással, a másik a nagyon sok múlik azon, hogy milyen énekeket választunk nekik, hogy milyen dalokkal találkoznak mondjuk az énekórán, vagy nálam például egyház énekórán.
Milyen énekeket szeretnek a fiatalok?
Szeretik a magyar népdalokat, egyházénekekből, abból is azt mondhatnám, hogy mindenevők, bár szeretnének elmenni a könnyű zene felé, de vevők a szép református énekeinkre is.
Megfér egymás mellett a kettő?
Megfér teljesen. Meg kell találni az arányt, tehát, hogy mind a kettőt megismerik, nagyon fontosnak tartom.
Én is azt gondolom, hogy a személyes példa a legfontosabb, hogy mennyire tartják a gyerekek azt elfogadhatónak, amit egy énektanár feléjük közvetít. Nálunk az iskolában ugye egyházi énekóra nincs. A népdalok és leginkább a műdalok. Tehát azt látom, hogy ha olyan szemelvényeket válogatunk, amik az ő életkoruknak megfelelő, vagy bárhonnan ismerős számukra, akkor rögtön elfogadják, és bizony van, aminek ellenállnak.
Azt mondták, hogy a hiteles példa az nagyon fontos. Önöknél honnan jött ez az indítatás?
Nekem ez a kórus éneklés szerelem első látásra. A szüleim mai napig nem értik például, hogy én ezt miért szeretem ennyire, de nem baj.
Miért szereti ennyire?
Mert nagyon jó, mert lelkileg nagyon sok mindent ad az embernek. És az a két óra, amit a kórusban töltök, az egy fáradt nap után is annyira fel tudja dobni az embert, mint hogyha sportolt volna.
Én már máskor is énekeltem vegyeskarban, több helyen is. Én azért maradtam itt, mert nagyon-nagyon jól éreztem lelkileg magam ebben a közösségben. Itt van egy plusz, tehát nem csak az éneklés, hanem van egy lelki háttere mindennek a közös munkának, és ez nekem nagyon-nagyon fontos volt, és fontos most is.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
A jó presbiter nem segítője a lelkésznek, hanem egy önálló feladat körgazdája, vallja Benke László, aki 40 évig töltötte be a tisztséget, tapasztalatairól, emlékeiről és az ezzel járó felelősségről beszélgettünk. Miért vállalta el annak idején a presbiteri szolgálatot?
Mint egy meghívott, egy akkori presbiter, engem a presbitériumban, amin nagyon meglepődtem, de sok kétségem nem volt amiatt, hogy el kell vállalnom, mert én lelkész családba nőttem föl, tudtam, hogy ez egy megtiszteltetés és egyben kötelesség is.
Mennyi idős volt akkor?
Ha jól számolom, 37 éves lehettem, én voltam a legfiatalabb tagja akkor a presbitériumnak.
Fiatalként milyen volt beleállni ebbe a szolgálatba? Ugye a presbiterek általában a gyülekezetnek az idősebb tagjai.
Nagyon érdekes volt, és sok meglepetést is okozott. A mi presbitériumunk egy eléggé különleges volt abban a vonatkozásban, hogy több lelkészi végzettségű tagja is volt. És ennek a sok előnye mellett azért hátránya volt az, hogy itt sarkos vélemények megfogalmazódtak, össze is csaptak, hogyha fiatalként is keresni kell azt a feladatot, amit szívesen el tudunk látni, és akkor szinte önmagától adódik az út.
És milyen feladatokkal kellett szembenézni a presbiterként az elmúlt évtizedekben?
Hogy beszéljek arról, amit a legszívesebben csináltam, és viszonylag hosszú ideig csináltam. 12 évig voltam presbiteri edző, és 6 évig voltam helyettes presbiteri edző. Zavaros időket éltünk, több lelkészváltáson mentünk keresztül. Nagyon hosszú, nehéz presbiteri gyűléseink voltak. Én meg kötelességemnek éreztem magamnak, hogy ezt a jegyzőkönyvben rögzítsem. Valahogy úgy éreztem, hogy egy kicsit a történelemnek, legalábbis az egyház történelemnek is dolgozom. Úgyhogy ha összeszámolnám, hogy ez alatt a több mint 12 év alatt hány oldalnyi presbiteri jegyzőkönyvet írtam, akkor valószínűleg több százra jön neki. De szívesen csináltam, és érdekesnek tartottam. Emellett voltam egy cikluson keresztül missziói gondnok is, és hát ezen kívül meg közegyházi feladataim voltak még.
Milyen egy jó presbiter?
Hála Istennek látok magamnál jobb presbitereket a mai presbitériumunkban is. Ezek azok az emberek, akik általában nem a maguk személyét tolják előre, de ha valami feladat van, mindig ott vannak, jelentkeznek, sőt másokat is erre buzdítanak. Tehát a jó presbiter az megérzi azt, hogy ő nem segítője a lelkésznek, hanem egy önálló feladatkörnek a gazdája.
És miben van a leginkább felelőssége a gyülekezet életében?
Sok mindenben. Az anyagi dolgokat szokták először említeni, én nem ezt érzem mégsem, hanem ideális esetben minden presbiternek mondjuk 15-20 gyülekezeti taggal szorosabb kapcsolata van, mint másoknak. Számukra kellene továbbítani azokat a információkat, sokszor ilyen fél információkat helyre tenni. Az egyik lelkészünk fogalmazott gyakran úgy, hogy a susogás a gyülekezetben, amikor megindul, amikor valamit hallanak, hát itt a presbiternek nagy szerepe lenne, hogy ő elmondja, hogy miről van szó.
Változott a presbiteri tisztség az elmúlt 40 év alatt?
Hát 40 év alatt föltétlenül. A rendszerváltoztatás előtti időt össze se lehet hasonlítani a mostanival. A mostani javára mondom se kell. A mostani presbiterek úgy érzem, hogy nagyobb elhivatottsággal vannak a gyülekezetbe. Hozzáteszem, azt viszont kevesebben vannak olyanok, akik ezt el is vállalják. De akik elvállalják, azok 90%-ban ilyen emberek kiválnak.
És mi lehet az oka annak, hogy talán kevesebben vállalják el ezt a tisztséget?
Benne van egy álszerénység, hogy én még fiatal vagyok, én nem vagyok méltó arra, csak az az érzésem, vagy a tapasztalatom, hogy az álszerénység mögött inkább kényelem szeretet van, mert amikor megtudják azt, hogy hát a presbiteri gyűlések is időnként hosszúak és fárasztóak, és hát volt olyan évünk, amikor egy évben 12 presbiteri gyűlést tartottunk. Ez már önmagában elrettentő. Másrészt meg hát a presbiterekkel szemben vannak olyan elvárások, hogy a gyülekezeti életbe rendszeresen és fokozottan vegyenek részt, ne csak az istentiszteletre járjanak, hanem legalább egy kis csoportnak tagjai legyenek, egy templom takarításnál illik, hogy ott legyenek. Ez sokak számára visszarettentő.
Van passzív presbiterség is?
Igen, ez egy jó kérdés. Attól tartok, hogy van, még mindig van, egyre kisebb számban vannak ilyenek, de vannak olyanok, akik vagy azért kerültek a presbitériumba, mert már az apjuk, meg a nagyapjuk is presbiter volt, vagy azért, mert kényelmesebb volt igen mondani, mint nemet mondani, amikor meghívják, de azért örülök annak, hogy egyre kevesebb ilyen van.
Mi az a tanács, amit mindenképpen megfogalmazna egy leendő presbiternek?
Hogy végtelenül hálás vagyok az Úristennek azért, hogy ő a mi méltatlanságunk, esendő és gyarló voltunk ellenére is tud bennünket használni, sőt, hiszem azt, hogy képessé tud tenni bennünket ezeknek a feladatunknak az ellátására, csak kérni kell tőle ezt az erőt és a segítséget.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
A 17.-18. században élte fénykorát az úri hímzés. Ezzel a különleges technikával ékesítették például az egyházi ruhákat, vagy a református úrasztali terítőket. Az országban még ma is vannak, akik nem csak gyakorolják, de tanítják is a mesterséget. A miskolci javasi református gyülekezetben számos ilyen darabot őriznek. Hangóné Birta Melinda, református lelkipásztort hallják. Előttünk különleges úrasztali terítő. Miért? Mitől különleges ez a darab?
A reformáció elindul Miskolcon, és ezzel elindul egyfajta hagyománya annak, hogy a fejedelemasszony, illetve a nemes úri családoknak az asszonyai gyönyörű hímzéseket készítettek. És egy idő után már nem csak saját maguk számára, hanem a református templomokat is gazdagították ezzel, ami előttünk van éppen egy Selyemre hímzett, úri hímzéssel készült keresztelői kisterítő, és hát nálunk a 16. századtól kezdve folyamatosan megtalálhatóak ezek a úri hímzéssel készült urasztali terítők, de van halotti leplünk is, ami éppen Szalai Sámuel püspöknek a koposóját takarták le, és hát jelen pillanatban 17 olyan úri hímzéssel készült terítőnk van, ami Sárospatakon van, és restaurálásra vár.
Ezeket most már nagy becsben őrzik, de egy időben ezeket aktívan használták. Lehet-e tudni nagyjából, hogy mikor és hogy meddig használták ezeket a darabokat?
Ameddig el nem használódtak tulajdonképpen, hiszen ezek az anyagok a Selyem vagy a törökkel még nagyon sérülékenyek, tehát és az aranyszálak, amivel ezek a úri hímzéses terítők készültek, egy idő után elkoptak, szétfoszlottak, és ezért szükség volt a cseréjükre, újra és újra pótolták, és hát tulajdonképpen egy-egy úrasztali terítő, illetve egy egész szett, mondhatjuk így mai szóval, amivel az úrasztalát, szószéket letakarták és díszítették, egy-egy családnak az adománya ként készülhetett el, például egy nagyobb esemény, egy házasságkötés, vagy egy évforduló, vagy egy keresztelés kapcsán. Meg volt ennek a hagyománya, és igazából így újultak, hát több tíz év elteltével ezek a úri hímzéses úrasztali terítők.
Tulajdonképpen ezek a darabok, amik itt találhatóak, ezek egyház történeti erekjék, örökségek. Miért tartják ennyire fontosnak, hogy megőrizzék becsben tartsák ezeket a darabokat?
Hát egyrészt ez azt gondolom, hogy népművészeti kincse, nem csak az Avasi Egyháznak, hanem a Magyarországnak is, de amiért számunkra különösen is egyháztörténeti jelentőségűek, az éppen az, mert egyes családoknak az adományaként jelenik meg, vagy jelent meg mindig, és igazából azok a nem mindig olyan nagyon tehetős családok adakoztak és adományozták ezt a templom javára, akik egyébként is jó módban éltek, bár először a nemes asszonyok és nemesi családoknak az adományaival találkozunk. Később azonban találkozunk olyan nem annyira jó módban élő családoknak az adományával is, akik éppen ezzel szerették volna kifejezni az Isten iránti hálájukat, és egy-egy olyan eseményhez kapcsolódva adományoztak a templom számára, amivel különösen is szerettek volna Istennek köszönetet mondani.
Nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, ennyi volt mára az Európa Rádió református közéleti műsora. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy csak újra hallgatnák, megtehetik az europaradio.hu oldalon. Ugyanitt legfontosabb elérhetőségeinket is megtalálják. A szerkesztőt, Kojsze Pétert hallották. Maradjanak velünk a folytatásban is. Jó rádiózást!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben